Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét, amelyet Máté evangéliumában találunk megírva a 21. fejezet első 9 versében, következőképpen hangzik. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Bétfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, Jézus előre küldte két tanítványát, és ezt mondta nekik: menjetek az előttetek lévő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szólna nektek, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Mondjátok meg Sion leányának: íme, király jöjjön hozzád, aki alázatos és szamárháton ül, igavonú állat csikóján. A tanítványok pedig elmentek és úgy cselekedtek, ahogyan Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat, ráterítették a felső ruhájukat, Jézus pedig felült rá. A sokaság az útra terítette a felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsánna a magasságban. Ámen. Kedves testvéreim, az előző vasárnapon jól megizzasztott bennünket a zsidókhoz írt levél igehirdetési alapigéje. Szószékcsere volt, sajnos ide nem tudott jönni a lelkésznő, akinek ide kellett volna jönnie, úgyhogy Barbara lelkésznő állt itt a szószéken, úgyhogy itt nem volt szószékcsere. Meg egyébként is olyan furcsa ez, hogy a szószékcserén tulajdonképpen a lelkészeket cserélik ki, mert milyen biztos lenne, a szószékeket cserélnék ki, aztán még mulatságosabb lenne. De hát nekem menni kellett Szegedre. És Makón voltam délután egy családi házban, ahol 5-6 testvérrel együtt ezen izzadtunk és gondolkodtunk, hogy a zsidókhoz írt levél tulajdonképpen mit akar nekünk mondani. Egy ilyen borzasztóan nehezen megfogható áldozati teológia ilyen szerepelt benne, olyan tőlünk egészen távoli témákkal, pakok és bikák vére, tehénhamva, tisztátalanokra hintve, idehintve, odahintve, megszentel, külsőleg tesz tisztává. Ez egy borzasztóan nehezen érthető ige volt, főleg azért, mert a zsidókhoz írt levél az a zsidóknak íródott, azt a kultúra érti meg, nekik szólt, borzasztóan küzdelmes volt megérteni, de ezen a vasárnapon meg átsodródunk a másik oldalra, egy jól ismert történet, egy nyüzsgő, egy pezsgő, egy élettel teli történet, ahol egymás után történnek az események, ahol hirtelen minden nagyon gyorsá válik. És ezen törtem a fejem, hogy ez a húsvéti időszaknak a velejárója, és ahogy közeledünk nagypéntekhez, Krisztus kereszthalálához és a feltámadáshoz, egyre inkább ilyen nagyobb kontrasztokat látunk, nagyobb szélsőségeket látunk. Szerintem ennek a szélsőségnek a kifejezése vagy kifejeződése, megnyilvánulása volt abban is tetten érhető, hogy az igehirdetési ige az egy vidám, Jézust fogadják, Jézus bevonul, szóval itt élet van, itt pezsgés van, itt nyüzsgés van, de az igehirdetésre készülő ének meg egy nagyon mély: én okoztam minden szenvedésed, ó drága Jézus, vajon mit vétettél? Az egyik legmélyebb, talán legmeghatározóbb, ránk hatást gyakorlóbb éneket énekeltük el, ami a bőti időszaknak az éneke. Szóval, hogy itt ilyen nagyon-nagyon szélsőséges vizekre evezünk, és ahogy haladunk előre az időben, és így a vége felé járunk már a bőti időszaknak, és jön a húsvét, egyre szélsőségesebb dolgokkal találkozunk. Szóval egyre inkább éljen az a tömeg, egyre nagyobb a lelkesedés, és aztán nagy pénteken pedig ott lesz, hogy Jézus teljesen magára fogják hagyni, és a tanítványai, ott vannak mellette, ők is magára hagyják, és elmenekülnek. És aztán jön a nagyon-nagyon nagy mélység, Jézus alászáll a poklokra, és akkor harmadik nap pedig föltámad. Szóval ennél nagyobb szélsőséget itt már nem is lehetne elképzelni. De ezen a mostani vasárnapon nem szaladunk még előre, hiszen akkor nem tudunk mit mondani húsvétkor, meg nem akarjuk már elmondani előre, hogy mit fogunk akkor mondani. Hát nagyjából sejtik a kedves testvérek persze, hogy fog folytatódni ez a történet. De most maradjunk még ennél a virágvasárnapi történetnél is, és most nem is kell ennél tovább mennünk, hiszen azt látjuk, hogy jön Jézus, és azt látjuk, hogy ez a történet, ez sodorja magával az embereket. Szóval ennél hálásabb téma, aki délután családi istentiszteletre ellátogat, az még meg is élheti ennek a valóságát, mert a gyerekekkel majd itt vonulgatni fogunk a templomban, meg hát pálmaágakat nehezen tudunk szerezni ebben a kultúrkörben, vagy éghajlati körben, bár egyre könnyebb dolgunk lesz a klímaváltozás miatt, talán már egy pár év múlva lesznek pálmaleveleink is, de amíg nincsenek itt, barkákat fogunk lengetni, meg minden, szóval el lehet játszani, ez egy dramatizálható, egy könnyen magunkévá tehető történet, visz bennünket előre, sodor bennünket előre ez a történet, ahogy olvassuk, ott látjuk magunkat, szóval elkezdődik, jön Jézus, és hirtelen így magával ragad ez az egész, és nem tudjuk úgy hallgatni, meg nem tudjuk úgy olvasni ezt a történetet, hogy mi magunk is ne képzeljük oda magunkat. Tehát ezt a szemünk előtt látjuk, hogy mi történik. És a nyüzsgés az attól ilyen borzasztó erős, és nyüzsög itt minden, és minden felbojdul Jeruzsálem városában, mert rengeteg szereplő van ebben a történetben, és mindenki megtalálhatja azt, hogy melyik szereplőnek a helyében képzeli el önmagát. Oda lehet magunkat képzelni, bátran, bárki helyére, hiszen ahány ember, annyiféle látásmód, annyiféle út, ami oda vezette őket Jeruzsálembe, annyiféle út, ami a Jézussal való első, vagy lehet, hogy utolsó találkozáshoz oda vitte őket. Annyi helyen állnak, van, aki fönt a dombról látja, van, aki a ház ablakából látja, van, aki közelről látja, van, aki távolról látja, van, aki nem hallja tisztán, van, aki ott éljen ez a tömegben, nagyon jól hallja, hogy mit kell mondani, és hogy hogyan fogadják Jézus bevonulását Jeruzsálembe. De nincsen két egyforma nézőpont. Mindenki máshonnan érkezve, más nézőpontból, más szemszögből látja Jézust, és ettől válik az a jeruzsálemi sokaság pontosan olyanná, mint amilyenek mi is vagyunk itt. Hogy mindenkinek más az élettörténete, mindenki mást hoz magával, mindenkinek más van a hátizsákjában, mindenkinek más a története, és ez mind hozzájárul ahhoz, hogy ki, merről, hogyan, milyen, mélyen, milyen magasról, vagy honnan látja Jézust. Olyanok, mint mi. Vannak itt engedelmes tanítványok, akik ott mennek Jézus közelében, és talán ők maguk is osztoznak a dicsőségben. Talán nekik is nagyon jól esik, hogy hát azért az ő mesterük, hát azért hozzátartoznak, hogy ő most akkor így bevonul. Hiszen ott vannak a nézelődő emberek, akik nem nagyon tudják, hogy mi történik, csak hallják, hogy itt valami nagyon nagy esemény történik, itt valami nagy király érkezik. Akkor ott vannak a közelben állók, a távolban állók. Ott van az az ember, akinek elkérik az állatát, aki talán értetlenkedik, miért, milyen úr kéri el, hogy visszahagyják egy állatot, elvisznek, aztán majd visszahozzák. Hát ez annyira nem magától értetődő. Szóval ott van ez az értetlenkedő ember, aki szintén nem sokat ért még ebből a helyzetből. Mindenkinek megvan a helye, mindenkinek megvan a gondolata, mindenkinek megvan a saját szava. És pont ezért nem szabad számon kérni egymást se, önmagunkat se, a másik embert se azért, hogy ki honnan látja Jézust. Mert van, aki a fogadó, vagy az állat tartó, vagy nem is tudom, hogy hívják ezt, gazdának a helyébe tudja magát beleképzelni, akitől valamit kérnek, és nem érti, hogy pontosan erre miért van szükség, de mégis odaadja, bízva abban, hogy hát csak jók az emberek, hát csak visszahozzák, csak nem azért kérik el, hogy átverjenek itt engem. De ott lehetünk ebben a történetben, akik nagyon közel állunk Jézushoz, akik mindig vele mentünk. De vagyunk olyanok is, akik úgy becsatlakozunk, akik úgy valahogy ide keveredtünk, úgy elkezdtünk járni Isten tiszteletre, Isten tudja, hogy miért. Valahogy úgy itt ragadtunk, otthonra leltünk, valahogy úgy jó Jézus mellett. És aztán rögtön kiderül az a történetből, hogy az elköteleződés mértékében is nagyon nagy különbségek vannak. Tanítványok, messzebb állók. Talán az egyetlen kérdésünk az az lehet itt, hogy mi hol állunk? Mi hol vagyunk személyesen? Nem közösségként, mert ott is egy nagy közösség volt, és a közösségben is ezer nézőpont van, hanem személyesen én, a kedves testvérek, akik itt ülnek, hogy honnan látjuk ezt a Jézust, és mit csinál Jézus, mi történik Jézussal. És én azért nagyon szeretek ezeken gondolkodni, és azért borzasztó felszabadító az mindig számomra, mert arra jövök rá, hogy itt nincsen jó vagy rossz válasz. Itt nincsen olyan, hogy én valamiért nem ott kellene, hogy álljak. Hát közelebb lehet menni, távolabb lehet menni. Szóval megvan a szabadságom arra, hogy én állítsam ezt a közelséget Jézushoz, én menjek közelebb, én éljen ezzel, én legyek ott vele, aki megy egészen közel. Szerintem borzasztó nagy ereje volt annak, amikor Jézus bevonult. Vagy ez nem szerintem, hát ez így volt. Szóval ez egy objektív dolog. Hogy leírják, az összes evangélium leírja, hogy milyen ereje volt, amikor ott Jézus bevonult. Ott a város nem tudott nem fölbojdulni. Ott az emberek nem tudtak csendesek maradni. És még akkor sem, hogyha az emberek azon gondolkodtak, hogy hát miért Szamárháton jön? Hát egy minden uralkodó bevonulása az lóháton történik. Még ekkor is az emberek figyelmét oda vonza, itt nem lehet kívül maradni ebből a történetből, és ez számomra azt jelenti, ezen a mostani vasárnapon, meg általában, amikor ezzel a történettel foglalkozom, hogy amikor Jézus jön, akkor én nem tudok nem odafigyelni, akkor én nem tudok másra koncentrálni, és ez azért van, mert hogy Jézusnak van egy ilyen, ez a Jézusi erő, ez a Szentléleknek az ereje, hogy vonzza a figyelmemet, hogy azt akarja, hogy én találkozzam vele, hogy ráfigyeljek. Ha Jézus jön, már pedig jön, akkor az én tekintetemet oda vonzza önmagához, és nem tudok más felé nézni. Jézus azért megy be Jeruzsálembe, azért vonul be, mert hadd fogalmazzam ilyen egyszerűen meg, hogy Jézus találkozni akar az emberekkel. Jézus ott akar lenni, ahol a legtöbb ember van. Jézus oda akar menni közéjük. Jézusnak van mondani valója, van üzenete. A Jézusi jelenségnek, bocsánat, hogy ezt így fogalmazzom meg, talán teológiai nem olyan helyes, de legyen így. Hogy a Jézusi jelenségnek van ereje, hogy amikor ott Jézus megy, akkor hirtelen ott mindenki ott lesz. Hirtelen mindenki oda fog figyelni. És akkor ehhez a találkozásra, ehhez az égvilágon semmire sincsen szükség. Ezt Jézus megtette. Szóval Jézus megtette azt az első lépést, hogy ő megy Jeruzsálembe, megy az emberek közé, de az emberektől itt ezen a ponton legalábbis még semmit nem vár el. Itt nincsen elvárás. Itt az az elvárás, hogy az ember ne forduljon direkt háttal. Mert az is erőfeszítés. Könnyebb odafordulni, mint hátrafordulni, ha egy tömeg ott vonul és éjjelzik Jézust. Jézus jön hozzánk. És sok váradalom, sok elvárás, sok profécia is jön vele együtt, vagy jön benne, amit még ott nem nagyon tudnak az emberek. Itt nem csak a jelenben élnek az emberek, hanem vannak olyan emberek, akik ott itt már látják, hogy itt most történelem íródik. Tehát itt most Jézus bevonulásával valamilyen nagyon komoly profécia teljesedik be. Ezt onnan láthatjuk például, hogy összevetjük az evangéliumokban, hogy hogyan van leírva a bevonulás története. Máténál, Márknál, Lukásnál van leírva, Lukásnál és Márknál elkezdődik a történet, és szépen végigurul, és Máténál érdekes, itt van egy megakadás benne. Elkezdi leírni a történetet, az történt, és alig, hogy elkezdi a történetet, rögtön meg is áll, azt mondja, hogy ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a profécia által. Rögtön elkezdi mesélni a történetet, leírni, de rögtön meg is áll, kontextusba helyezi, gyökeret ad neki, történelmet ad neki. Tudjuk ennek az okát, az, hogy Máté az evangéliumát a zsidóknak írta, zsidó hátterű embereknek írta, akiknek mond az valamit, hogy profécia. A pogány embereknek íródott evangéliumokban nem nagyon hivatkoznak proféciára, vagy kevesebbet, mert nekik, nek a pogány embereknek, akik nem a zsidóságból jöttek, nem volt ilyen fontos. De a zsidóknak nagyon fontos, hogy ott a gyökér, ott a múlt, ott a történelemben való beágyazódás. Tehát, hogy itt történelem íródik, nem csak, hogy egyszerűen megtörténik valami, hanem Jézus proféciákat teljesít be. És nem csak egyszerűen csodálják őt az emberek, hanem van, aki meg is érti. Van, aki meg is érti, hogy itt mi történik. Vagyis, itt nem csak úgy történnek a dolgok, itt íródik a történelem. És én azt gondolom erről, hogy ez talán minden jézusi találkozással így van, a mi esetünkben is, hogy amikor Jézussal mi találkozunk, akkor sem csak úgy egyszerűen ez egy olyan találkozás, mint a pékségben valakivel, vagy bárhol, hanem minden jézusi találkozás egy történelemírás. Minden jézusi találkozás egy profécia beteljesülése. És ez nem erre a bevonulásra igaz csak, ez minden találkozásra igaz, hogy ez örökre szól, hogy ezek a találkozások, ezek egész életét elkísérik az embereknek. Tehát ma is van bevonulás Jézus, ma is bevonul az életünkbe, és ez mindenkinek nagyon örömteli esemény szokott lenni. Jézus bevonulása, ez egy ízig-vérig örömteli esemény. Na de testvérek, hogy mi történik utána? Hát ez az igazán fontos kérdés, hogy mi lesz utána. Mert abban könnyű hinni, az iránt könnyű lelkesedni, ami iránt mindenki lelkesedik. Abban könnyű hinni, akit éjjenezve fogad mindenki, még akkor is, hogyha Szamárától jön. Na de mi történik utána? A nagyheti eseményeket mi már látjuk a szemünk előtt, és tudjuk azt, hogy fokozódik a kontraszt, hogy éjjelzés, és pár nap múlva azt fogja kiáltani a tömeg, hogy feszítsd meg, halljon meg, ne legyen itt közöttünk. Hogyan jut el az ember ilyen magasról, ilyen alacsonyra? Hogyan képes az ember, ugyanazok az emberekről van szó egyébként, vagy nagyjából, hogyan képes az ember ilyen gyorsan váltani? Hogy egyszer még valakit fölemel, következő pillanatban meg azt mondja, hogy veszél el, feszítsd meg, nem kell ez nekünk. Inkább szedjük ki a rendszerből. Szükségtelen. Az igehirdetési alapige itt véget ér, ideig jelölte ki az egyház, de engedjék meg a kedves testvérek, hogy egy picit rendhagyó legyek, és hadd vegyek még hozzá egy verset, mert szerintem itt derül ki egy nagyon fontos dolog, és csodálkozom azon, hogy az egyházunk miért itt vágta le az igehirdetési ige végét, mert még egy mondat hozzá van téve egyébként az eredeti történetben, ami szerintem legalább ilyen fontos, és én most szakítva hagyományokkal, én most ezt föl fogom olvasni. Mert így folytatódik ez a történet, hogy amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették, kicsoda ez? Hát ez egy nagyon fontos mondat szerintem. Felbojdult az egész város, mindenki felbojdult, és azt kérdezgették, hogy kicsoda ez? Mint hogyha az derülne ki ebből az egy mondatból, hogy igazából nem tudták azt, hogy itt mi történik. Nem tudták azt, hogy ki ez. Nem derült ki számukra, hogy kiről van itt szó. A tömeg dicsőít éjjenez, de valójában nem tudják, hogy kicsoda ő. Nem tudják, hogy az ő dicsőségét éjjenzik, vagy miét éjjenzik. Pár nap múlva minden megfordul. És akkor a többi profécia fog beteljesedni. Mert jönnek azok a proféciák, hogy szenvednie kell, el kell vettetnie, meg kell halnia, szenvednie. Testvérek, kik azok, akik választ tudnak adni arra, hogy kicsoda ez? Azt gondolom, hogy azok, akik végig vele maradtak ezen az úton. Akkor is, ha dicsőséges, akkor is, hogyha kínszenvedéssel jár, akkor is, hogyha halál következik, azok az emberek tudnak választ adni erre a kérdésre, hogy kicsoda ez, ki Jézus, aki vele tart a virágvasárnapi bevonulás utáni útra is. Ez ugyanígy van a mi földi kapcsolatainkra is. Ki az, aki meg tudja mondani, hogy ki vagyok én? Hát az, aki ott van vele, nem csak a jó dolgokban, hanem a rossz dolgokban. Az, aki mellettem áll a bajban, és azt tudja megmondani, ki vagyok én. Aki csak a jóban áll mellettem, az nem tudja azt, hogy én ki vagyok, hogyan küzdök a nehézségekkel. az tud erre a kérdésre választ adni, akinek az elköteleződésre nem időszakra szól, nem pár órára szól, nem egy élethelyzetre szól, hogy most ebben a szakaszában az életemnek úgy látom, hogy most így kell az Isten, aztán meg már kevésbé fog kelleni, most úgy jó, most úgy elfogadom. Azok az emberek tudnak választ adni erre a kérdésre, akik nem hangulattól teszik függővé, hogy ők Jézus követők. Vagy mondok még egyet, nem időjárástól teszik függővé, hogy Jézus követők. Ezen szoktunk a lelkésznővel reggel gondolkodni vasárnap, vajon kik jönnek templomba, hány testvérrel fogunk találkozni, kinézünk az ablakon, aj, nagyon jó napsütés van, na biztos kevesebben leszünk. Aztán kinézünk az ablakon, aj, nagyon nagy eső van, biztos kevesebben leszünk. Szóval nagyon kevés ez az ideális idő, még nem jöttünk rá, hogy mi. Talán a felhős, amikor nem lehet kirándulni menni, talán a szitáló eső. Szóval nagyon, nagyon szűk az a mező, amikor az embert úgy hangulatában is idehozza a templomba az időjárás. De hogy ez ennél jóval többről szól. Szóval Jézus követés az nem időszakokra, nem időjárási helyzetekre, nem csak 20 fokra, kis felhős időre, amikor nem lehet kirándulni és kertészkedni szól, hanem minden vasárnapra és minden napra, életünk minden pillanatára. És hogyha Istennel tartunk, akkor fogunk tudni erre a kérdésre válaszolni, hogy ki ő. Akkor ezt tudjuk majd mondani, hogy ő az Isten fia, ő a megváltó. Máskülönben mit tudunk mondani? Máskülönben azt tudjuk mondani, hogy valaki nagyon nagy valaki. Hú, hát egy nagyon nagy ember. Egy valaki, aki szerényen bevonul Jeruzsálembe, példát mutat, és szerez egy jó délelőttet az embereknek. Egy családi program. Oda lehet menni a gyerekekkel, meg lehet nézni, lehet neki örülni. De így Jézus ezzel még nem megváltó. Jézus azzal lesz megváltó, hogyha vállalom vele azt az utat is, ami utána jön. Hogy ott vagyok vele, amikor elárulják, ott vagyok vele, amikor megfeszítik, és ott vagyok vele, amikor föltámad. Mert ez a mi utunk is. A halálon át a föltámadás felé haladunk mi is, az ő ígérete szerint. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ma is eljössz hozzánk, és mindannyiunknak helyet adsz magad körül, akár közelebb állunk hozzád, akár távolabbról figyelünk téged. Add, hogy ne csak az öröm és az ünneplés idején kövessünk téged, hanem akkor is, amikor nehéz az utad, és nem értünk mindent. Taníts bennünket kitartani melletted, hogy valóban megismerjük, ki vagy te. Isten fia, ami megváltunk. És amikor újra és újra felhangzik a kérdés, hogy kicsoda ez, add, hogy egész életünkkel tudjunk felelni rá. Te vagy a mi megváltó Krisztusunk. Ámen. Isten békesség, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Ámen.